Törökország tehát a témánk, és akkora falat a török gazdaság, illetve Törökországnak ez a elmúlt mondjuk 30-40 éve, hogy két részletben beszéljük meg Törökországot, és úgy állapítottad meg, hogy ez az Erdogan 1.0 az az időszak, amin a beszélgetés első fele, tehát ez a mostani adás szól. Mi volt akkor? Oké, nézzük, akkor eljutottunk odáig, hogy megduplázta a GDP-t valóban, bizonyos ígéreteket sikerült neki megvalósítani, de közben természetesen ennek megvolt az ára. Az egyik az a legelején említett infláció volt, aminek hát a mostani hatása az, hogy hát elképesztő kamatszinttel kell számolni, hogy egyáltalán helyre lehessen kalapálni ezt a török rendszert.
Igen, tehát hogy ennek volt egy pozitív része, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni, és én ezt leginkább az infrastruktúra építésekhez kötném. Tehát ugye már említettem az új repteret, a metrót, a gyorsvasutat, de mondjuk nem említettem még például, hogy egy tök új, a világ azt hiszem egyik legnagyobb hídját felépítették, ami elkerüli Isztambult, Európa és Ázsia között. Tehát, hogy itt volt egy óriási infrastruktúrális beruházás, ehhez az is kapcsolódik persze, hogy egy elképesztő urbanizáció történik Törökországban, tehát vannak olyan számítások, hogy naponta 10 000 ember költözik be Isztambulba a vidékről, és tényleg hivatalos számok. Tehát én amikor pici gyerek voltam, akkor Isztambul egy-két milliós város volt. Már az is nagynak számított, de ma hivatalosan ez egy 16 milliós város, de senki nem tudja, hogy valójában mekkora, mert állandóan húznak fel ilyen negyedeket, ahol ilyen hatalmas lakóblokkok vannak, meg van azonnal egy mecset, de az infrastruktúra, tehát mondjuk nincsen csatornázás. És volt pár évvel ezelőtt egy nagy esőzés, amikor elmosta az autókat a víz, mert hogy nem bírta a csatornarendszer. Tehát olyan gyors az urbanizáció, de nem csak Isztambulban, hanem Izmirben, Ankarában, máshol, Antaljában, stb., hogy egyszerűen az ilyen közepesen fejlett, vagy gyengén fejlett országokban egy ideig arra akarok kirukadni, hogy egy ideig a gazdaságot viszi az infrastruktúra fejlesztés. Itt egy nagyon nagy párhuzam van szerintem például Kínával, hogy a kínai gazdasági csodában is vastagon benne volt, hogy hát egy sok száz millió ember mozdult el belső Kínából a tengerparti fejlődési övezetekbe, és ott házakat, lakásokat, autóutakat, repülőtereket, vasutat kellett építeni. Valami hasonló folyik ma Afrikában, tehát rengeteg afrikai országban, és ott is nem kis részben a kínaiak építenek vasutat, autópályákat, repülőtereket, és igazából az Erdogan 1.0-át nagyon nagy részben szerintem ez vitte, hogy házakat építettek, lakásokat, infrastruktúrát, tehát azt akarom mondani, hogy nem egy magas hozzáadott érték. Tehát soha nem történt meg az a váltás, ami egy közepesen fejlett országot a közepes fejlettség csapdájából kiemel az igazán fejlettek közé, ahhoz be kell ruházni a tudásba, a technológiába, egy magas hozzáadott értékű gazdaság, és ezt nem tudta megugrani Erdogan, hanem az a típusú gazdaság, amiről eddig beszéltünk, hogy fölveszünk külföldi hiteleket, és ezt belepumpáljuk a gazdaságba, a középosztályt kiszolgáljuk lakásokkal, autóutakkal, stb., az egy ideig elviszi, egy magas növekedéssel elviszi a gazdaságot, nagyon jól néznek ki a számok, de eljön az a pont, ahol ez telítődik, és egyébként, ha az adósságból van finanszírozva, főleg a külső devizából van finanszírozva, akkor eljön az igazság pillanata, és hát ugye vissza kéne fizetni a mondjuk euróban, dollárban felvett hiteleket, de nem tud kitermelni a török gazdaság annyi eurót és dollárt, mert hogy nem annyira exportképes, hogy ezt megtermelje, és akkor mi van? Ugye nincs akkor a hozzáadott értéked, és ez Magyarország számára is elképesztően fontos. Tehát Magyarország sem tud kilépni ebből a közepes fejlettség csapdájából. Egyébként jelzem, szerintem az egész kelet-európai térség ebben van, a szlovákok is, meg a csehek is, meg a lengyelek is, hogy egy bizonyos szintet elértünk, már szegénynek nem vagyunk mondhatók, de gazdagá sem tudunk igazán válni, Mert hogy egyrészt a multiknak szerelünk össze dolgokat, másrészt meg hát nálunk is van csok, meg lakásépítési program, meg stadionok, meg autópályák, és ez viszi valamennyire a gazdaságot, de ebből nem lesz az a típusú magas hozzáadott érték, amire igazán szükség lenne ahhoz, hogy átforduljunk ebbe a igazán fejlett ország pályájára, és ezt se a törökök nem tudták meglépni, se a közép-kelet-európaiak, a távol-keletiek meg tudták. Tehát ez az a valami, amit egy Kóra, egy Japán, egy Szingapúr meg tudott lépni, és erősen az az érzésem, hogy a kínaiak is meg fogják lépni, vagy nagyon jó úton vannak afelé, hogy meglépjék. Az a típusú tudatosság, hogy túl kell ezen az infrastruktúra orientált extenzív növekedésen, és egy intenzív növekedésre kell váltani, szerintem ez az, amit nem tudod. És egyébként ez már nem egy olyan rossz dolog, tehát hogyha ahhoz hasonlítod, hogy mondjuk egy csomó ország leragad a nyersanyag exportőr szintjén, tehát mondjuk Oroszországnak az a drámája, hogy gyakorlatilag gáz meg olajat tud eladni, vagy Ukrajna, mit tudom én, gabonát, és egy csomó afrikai ország az kobaltot, vagy kakaót, vagy ilyesmit, tehát annál jobb helyzetben vagy, hogy egy sima nyersanyag exportőrként az abszolút perifériáján legyél a világgazdaságnak, de nem tudsz igazából a teljesen fejlettek közé sem betörni, és szerintem Törökország is ebben a helyzetben van.
Jó, szerintem a második részben folytassuk az elemzését ennek az egész török helyzetnek, mert itt sok minden jutott eszembe, bedobnék egy pár ilyen cliffhangert, például azt, hogy ha jól értelmezem, akkor egyfajta ilyen patyomkin gazdaságot építettek fel. Tehát lufira épült, azt mondtad a legelején, és valójában most fogjuk majd látni a második részben, hogy például az általad is említett infrastrukturális fejlesztések, aminek igazából nem volt meg az alapja, ugyanúgy, mint hogy ennek a gazdaságnak sincs meg a stabil alapja, ezek egy földrengést, egy nagyon komoly földrengést tegyük hozzától, teljes mértékben összedőlnek, tehát hogy mekkora problémát jelentett. Lehet, hogy a földrengéssel lesz érdemes kezdeni majd a második részt, mit szólsz?
Jó, csináljuk.
Oké, hogyha valaki lemaradt erről az adásról itt a rádióban, akkor meg tudja hallgatni podcast formájában is. Érdemes a Facebookon vagy a Spotify-on keresni a Pogi blog vagy Pogi podcastot, és akkor ott meg lehet hallgatni mindezt, és ott lehet üzenni is nekünk, szívesen válaszolunk minden kérdésre. Folytatjuk akkor Törökországgal a következő alkalommal.